Sajtó. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb, 19 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ottó összeállítása. Toldalagi Pál.
Milyen jó és milyen szép az, hogy a magyar költészetnek még ilyen felfedezésre váró bolygói vannak. Mint amilyen Szépernő, jó lehet Tandori már felfedezte, és Toldalagi például, jó lehet őt is felfedezte már Sőtér és Pilinszky. Az igazság az, hogy ezek olyan költők, akiket nem is kell, nem is nagyon lehet jobban felfedezni. Ha nagyon felfedezzük őket, csak ártunk nekik. Az ő helyük valahol máshol van, nem a főtéren, nem a hősök terén, nem a centrumban. Ők nem lihegnek bele a közéletbe, sem az arcunkba nem lihegnek bele. Nekik úgy jó, félhomályban, félig felfedezetten, mindig újra és újra felfedeztetve. Én felszínen futó bogár vagyok, minden érdekel, majdnem mindent ismerek is. De egy olyan fajtája víz, zöld, kéka vagy szürke színén járó futó bogárnak, futó bolondnak, aki egy váratlan pillanatban elolmosodik, elálmosodik a nagy nyüzsgésben, és alámerül függőlegesen a fenék iszapjába. Szeretek egy-egy költővel hosszan bíbelődni, hosszan inkognitóban élni. És ezek az egyköltők, Rilkét, Kavafiszt, stb. Kivéve, legtöbbször olyanok, hogy magam is meglepődöm. Sokszor egy-egy kis papköltőről vagy természetköltőről van szó. A festészetben is igazán privát magamnak a klorofillal festett kis képeket szerettem. Nagy, rideg, radikális avantgárd festőnk halála után meglepve láttam, hogy egy balerinát ábrázoló ehető pasztelképet tartott egész életében az ágya felett. Mondanom sem kell, megvettem azt a képet. És ettől már nincs olyan messze Pilinszky kritériuma, mely szerint az a jó kép, amely egy halálra ítéltet sem zavarna a síralomházban. A verset akarok olvasni magamban, magamnak, legtöbbször Toldalagi első kötetéért, a hajnali versenyfutásért nyúlok. Sokáig nem is voltam ennek tudatában, csak azután, amikor megismertem Pilinszky Toldalagi esszéjét. Igen, Toldalagi különössége az, hogy egyik legnagyobb költőnk, Pilinszky, egyedülállónak tekinti. Hosszan szeretném idézni Pilinszky írását, akár a magyar esszé említett Montaigne vonulatának a részeként is. Jó lenne ezeket a Toldalagi verseket egyszerűen, halkan olvasni fel. Nem szerettem a versek körüli buzgolkodást, lihegést, nem a felemelt hangú kiabálást.
Pilinszky János, Toldalagi Pál igézet és valóság. Toldalagi Pál új kötete lényegében válogatott kötet, verseinek, életművének széles keresztmetszete. Alkalom arra, hogy művészi pályáját felmérjük. Először egy-két közhelyet szeretnék elmondani, közhelyeket, amikről mégis meglepően kevesen tudnak. Toldalagi a mai magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, s nemzedékéből egyedül vörös súlya mérhető az övéhez. A másik, hogy senki a gyerekkor párás, fényárnyék világáról és az öregség drámai ellenpontjairól nem vallott századunkban nálunk őszintébben és makulátlanabbul nálánál. De mi az, ami számomra mindenki mástól megkülönbözteti őt? Egy szóval tudnék erre válaszolni, rögvest kifejtve a szó jelentését és előadva rehabilitációját. Ez a szó elegancia. Toldalagi költészete számomra ugyanis mindenek előtt elegáns, úgy, ahogy Csehov prózája volt az. És így nyomban ki kell fejtenem e fogalom használatának irodalmi jelentését. Elegáns volt például Kosztolányi, de József Attilára vagy Mozartra minden hajlékonyságuk, pontosságuk és könnyedségük ellenére nem használnám ezt a jelzőt. És nem használnám számos más író esetében sem, akiknél csupán stiláris hivalkodásról van szó. Toldalagi eleganciája tökéletesen rejtett, öntudatlan, azt is mondhatnám, szinte álomszerű, amihez egyedül Csehov legihletettebb lapjai hasonlíthatók. Úgy tűnik sokszor, hogy nem talált célba, s csupán az utolsó pillanatban, mint egy a véletlen kegyelméből válik egy-egy sora véglegessé, oly véglegessé, mint egy baudelaire-i kalapácsütés. Ebben viszont Arany János rokona, a csellengő stílus magas iskoláját teremtve meg századunkban. Akinek füle van a hallásra, Toldalagit már csak ezért az egyetlen, s talán legfőbb erényéért is szívébe zárja. De áttekintve költészete keresztmetszetét, akad itt más is, ami lenyűgözi az olvasót. Valami gyönyörű hajlékonyság, ami az évek során tragikus törékenységgé változott, de sose hajolt és törött meg. Talán senkinél, legalábbis a magyar lírában, nem követhetjük inkább nyomon a gyerekkor tündérvilágának apokalipszisre való átfordulását, s ezen keresztül a mélység szédületét, amit a különböző izmusok oly sokszor és oly hiába kíséreltek meg felidézni. És itt utoljára talán érdemes volna e lírával kapcsolatban arra a kérdésre is felelnünk, amit oly sokszor és oly üresen vetnek fel manapság. Modern líra Toldalagié? Meggyőződésem, hogy vérbelien az. Csupán nem aktualista költészet, mert a modern mindig is az idő teljes drámájának megélését jelenti és jelentette, szemben az aktualista művészet pillanatnyi sikereivel és kiszolgáltatottságával. Toldalagi lírája az örök modern lélek és művész töretlen példáját nyújtja az egység és a változás drámai csodájáról. Úgy azonos, ahogy a naív Ödipusz, az önmagát megcsonkító s a száműzetésben megbékélt Ödipusz király sorsa és személye volt az. Egy finomnak titulált költő helyett végre tudomásul kéne vennünk ezt a nagy lírai tragikusunkat, annak ellenére, hogy gondja volt arra is, hogy gyötrelmeit a színfalak mögé rejtse.
Gyermekarckép. Vendég fiúcska. Kék szeme ilyetten bámul. Oly fehér a bőre, mint a gyenge tej, mit szép leány kannákba mér. Érezni jól a tejszagot, a gyermekkor gyöngét szagát, mit éjidőn lehelnek szét a fölvirágzó almafák. Pillája fodrai mögül néz ránk, kíváncsi kis veréb. Nyúlánk kezére hajtja lágy, szépségbe lendült hűs fejét. Ismerkedik. Új emberek nem ismert új vonásai szívódnak fel gyökérszerű agyába, és nem mer szólani. Kíváncsi nézem én is őt, hanyatló bölcsként vénülőn. Bár ifjúságom ifjú még, s épp torkom, lábam és tüdőm, most mégis érzem, vén vagyok. Hozzája képest oly öreg, mint nagyszakállú bölcs tudós, kinek kicsiny határkövek múlt és jövő, föld és az ég, százarcú népek, nemzetek. Kicsit fáj ez a bölcsesség, s hogy most már néha vén leszek. Kicsit fáj, ó, nagyon kicsit. Csak éppen, hogy tán érzem, és úgy száll belőlem el a kis, nyilalló, fájó szenvedés, mint rossz, kihúzott fog után. Ezután ezt is ismerem. Lerázom súlyát, s háborút játszunk az ócska székeken én és a nyurga kisfiú, ki lassan megbarátkozott öregségemmel, s friss szeme, mint gyúló csillag, rám ragyog.
Nyári láz. A véndiófák szagosak már, s a délelőttnek titka van. Nemesen hallod a harangot kondulni, lassú kihagyóban, nemesen és zavartalan. Mész, s nem tudod, hová igyekszel. Oly könnyű vagy, akár a toll, mit ujja közé csíp a szél, és aztán elenged felelőtlen a hegyi lankán valahol. Szemed sötét, egyszerű szempár. A környező széles világ ezernyi pontját mérik így fel szaglászó, suta szarvaikkal a tehetetlen kis csigák. Tótágast állt az élet benned. Nem ismersz törvényt és jogot. Várod, mikor füttyent kutyád, és mikor parancsol nyulat űzni, s mikor lesz nyájas doktorod. Zavarban vagy, oly idegen lett egyszerre lábad és kezed, nincs értelem, se bizonyosság, katonáit szétszórt a vígan a bölcs és vén emlékezet. De nincs baj, tart a jó egyensúly. Pár tánc lépés a szakadék szélén, aztán a nyári mámor, akár egy bűvös, megütött hang, kihamvad, lassacskán kiég.
Hajnali versenyfutás. Fütyölve jön a teljes ember, megáll, az ajtót nyitja most, mögötte frissen futni látod a hosszú testű villamost. Üde az ég, korai hét van, fényt nyelnek éhes pázsitok, s lágy vízcsöppekben, fákban, kékben, hajnal van és titok, titok. Az úton két kis béka ballag, még álmosak, s bőrük remeg, kövér hátukra ütnek lágyan a meg-megingó ághegyek, s megugranak, nehézkes talpal nyargalnak át a reketyén. Most összenézhetnénk mi hárman, a teljes ember, te meg én. Nevethetnénk most fulladásig, szemezve frissen, hosszasan, mint ismeretlen három ifjú, kinek csak ennyi dolga van. Szemezhetnénk egy hosszú percig, ismerkedőn és idegen, míg bogyas fák fölött a felhő serénycselétként jön, megyen, de csak kutyánk s kezes rigóid, rigóid fönn, a háztetőn dülöngélnek a nevetéstől, s lustán a kert is lázba jön. Ösvényeit, mint víg kígyókat szétengedi, most fussatok! Micsoda vadversenyfutás ez? Rád nézek, s hosszan ásítok.
Félálom. Előttem asztal, tál és tiszta csésze, szőlő, mely kékül, s néhol véreres. Rigórikolt, füttyent, és aztán vége. Az ág megbillen, s nyugpontot keres. Nincs zaj. Elkoldult már a vén riasztó. A kertek csöndje, mint egy hosszú, lasszó nyakamba perdül. Lassan folytogat. Szemembe szédül felhő, fű, fa, és a lombok közötti lompos hosszú séta. Hallgatni kell most hosszan, és sokat. Hallgatni, míg árnyékot gyúr a csészén a szőke nap, árnyékot, fényt kever. Oly békén alszol, mintha még becézném kis arcod. Békén alszol, mint a tej. Egy kis bogár álmos szemekkel őriz. Nagy kontyád bontja rád a kőr is, s nem látni már csak hosszú lábadat. Virágos szoknyád, távol tiszta kékség. Megfúlnék most, ha hirtelen beszélnék, mint búvár mélyen lent a víz alatt.
Reggeli a kertben. A kerti úton jössz fehér ruhában. Mögötted kormos, nagyfülű kutyád. Meleg van. Kék az ég, s árnyékot essőz a felhő és a csipkés mirtuszág. Szemed kerek, gyerekszeszélyű szempár. Hol álmosan, hol felvidulva néz. A kerti asztal nagy ernyője halkan felnyíl, alatt a kávé, zsemle, méz. Leülsz, sóhajtasz. kis nyelvet bemártod a hűs italba, mint torkos cicák. Rosfürtjeid között hintázni kezd a vadrózsa, bimbós, rózsaszín virág. Ki tudja, hát ha lepke szárnya nő, és elszáll a ködbes, elrejtőzik ott. Lélegzet folytva nézem, most. De mégse. Előre dőlsz a széken, s felnyitod a nagybetűs lapot, szokott halálok, nagy dicsőségek és nagy emberek kis krónikáját. Én pedig csalódva a fűbe fekszem és elernyedek. Fejem fölött ruhád szegélye repked, kutyád lihegve mellettem hasal, te reggelizel, s én tunyán henyélek. Holnap is így lesz, és így volt tavaly. Ez a mindennap, hajnalok füzére, szigetcsoport, szelíd öböl füzér. Hajóink innen indulnak kalandra nyugat felé, amíg a messze ér. A messzeség, a láthatár, az élet. Hegyek, fák, felhők, erdős hegyfalak. A látható, a szemmel és a kézzel tapintható világ. Öreg anyag.
Német alföldi mester. A hosszú haj, mely inkább már sörény, vállára omlik. Szinte érzik a nyáresti város csillogó kövén tübörgő méhének nagy, nehéz szaga, s a fáklyák füstje. Két sötét szeme tudással néz, talán emlékezik. Szemöldökíve keskeny, fekete. A hallgatásában pedig szelíd. Mögötte fákat látni és hegyet, a hegyi úton ernyős taligát. Ezek a fák, ezek a fellegek egy 200 év előtti vén világ játékai, kegyes csalásai, amiknek színe ide menekült. És ő a bátor kapitány, aki szeretkezett, csatázott, s elterült. Nagy fövegén egy élénk színű toll álmélkodik, kezében puszta kardja. Tűnődve néz, kicsit felém hajol, s tudom, míg élt, az életet akarta. Ölelt, evett, és tértig vérben járt. Most két sötét, virágszerű szeme, mely megtanulta bölcsen a halált, tovább ragyog, és nincs ellenfele.
Ottó összeállítását hallották Toldalagi Párról. Közreműködött Bodnár Erika, Mácsai Pál, Máté Gábor, Sinkó László és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1993-ban készült, legutóbb 2015. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg.
Népek meséi, a nagy árvíz. Az amurparti meséket Szabó Gyula és Pécsi Ildikó mondja el.
Népek meséi, a nagy árvíz. Koreai népmesék. Víz.
Hatalmas babérfa állt valaha az ország egyik részében. Egy tündér sokszor megpihent rajta, valahányszor az égből a földre látogatott. Annyit járt oda, hogy végül is fia született. A fiú apja a babérfa volt. Mikor azután a fiú 7 éves lett, a tündér ismét visszatért mennyei otthonába. Ott maradt hát a fiú anyátlanul. Telt múlt az idő, a fiú szépen megnövekedett. Egyszer hatalmas vihar támadt. Az eső patakokban ömlött hetekig, hónapokig megállás nélkül, és az egész földkerekséget hullámok borították el. A nagy babérfa koronáját is már-már elborította az ár. Ekkor a fa így szólt a fiához. Fiú, te az én egyszülött fiam vagy. Hallgass hát apai szavamra. Félek, hogy nem sokáig bírom már a küzdelmet a növekvő vízzel. Érzem, nem tartanak már gyökereim. Azt tanácsolom hát, mász fel rám, mert csak így menthetlek meg a pusztulástól. Nem sokkal ezután a fát gyökerestül kitépték a hullámok. Ekkor a fiú fa apja hátára mászott, és így tartotta magát jó sokáig a víz színén. Egyszer rengeteg hangya sodródott a fa közelébe. Így kiabált a sok hangya. Ó, babérfa fia, ments meg bennünket! A fiú megkérdezte az apját. Apám, megmenthetem őket? A babérfa így felelt. Természetesen. A fiú erre így szólt a hangyákhoz. Na gyertek, másszatok mellém, mind ide a fára. A hangyák erre boldogan felmásztak a fa ágaira és leveleire. Nem sokkal ezután egy csapat szúnyog érkezett a fához. Már alig bírták szárnyukat az ide-oda röpüléstől, így könyörögtek. Ó, babérfa fia, ments meg bennünket, mi is hozzád esedezünk. A jószívű fiú ezúttal is megkérdezte apját, hogy megmentheti-e a szúnyogokat. Az öreg beleegyezését adta, mire a szúnyogok leereszkedtek a fa ágaira. Ezután egy hozzá hasonló korú kisfiút vitt arra a víz. Ez így kiabált fel hozzá. Ó, barátom, ments meg! Kérlek, ments meg! Erre a jószívű fiú ismét apjához, a babérfához fordult engedélyért. Ám a fa ezúttal nemet mondott. A bajba került fiú kétségbe esetten kiabált szorultságában. A babérfa fia ismét kérte apját, engedje fel a másik fiút, de a válasz újból az volt, ami az előbb. A fiú ekkor már torka szakadtából kiabált, mert végveszélyben volt az élete. A babérfa fia harmadszor is apjához fordult. Atyám, légy könyörületes, hadd mentsem meg ezt a fiút! Erre a babérfa így felelt. Jó, nem szólok többet. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Mire a fiú örömmel kiabált a fuldoklónak. Gyere, kapaszkodj a fára! A fuldokló fiú is megmenekült. A babérfa hátán a két fiúcskával, a hangyákkal, meg a szúnyogokkal végre valahára egy szigethez ért. Ez egy nagy hegycsúcsa volt, melynek olyan magas volt a teteje, mint a Begdó hegyé. Ekkor a hangyák meg a szúnyogok elhagyták a fát, ám előbb búcsút mondtak a fiúnak, és így hálálkodtak. Köszönjük neked, babérfa fia, hogy megmentetted az életünket. Mélységes hálára köteleztél bennünket. Kísérjen ezért szerencse az utadon. A két fiú akkor már igen megéhezett, elindultak hát valami szállás meg ennivaló után. Találtak is egy szép kis házat, ahol egy fehérhajú öregasszony lakott 2 lányával. Az egyik az asszony édeslánya volt, a másik a fogadott.
Kedvesen üdvözölték a két fiút, és mindjárt munkát is adtak nekik a tanyaudvaron. Rajtuk kívül senki más nem maradt életben, mindenki vízbe fulladt a nagy árvíz idején. Most, hogy az eső elállt, és a vizek visszahúzódtak, újra megművelték a földeket. A fehérhajú öregasszony úgy gondolta, bizony jó lenne, ha a fiatalok összeházasodnának. Elhatározta, hogy édes lányát az okosabbik fiúval hozza össze, nevelt lányának pedig megmarad a másik. Ez a másik azonban megszimatolta valahogy az öregasszony tervét, és elhatározta, hogy túljár az eszén. Így szólt hát hozzá mézes mázos szóval. Nem láttam még különb fiút, mint ez a babérfa gyerek. Az okosság ügyességgel párosul benne. Ha szétszórsz egy nagy zsák gabonát a homokba, egy fél órán belül össze tudja szedni. Tégy próbát. Te magad is meg fogsz győződni ügyességéről. Több sem kellett az öregasszonynak. Előhozott nyomban egy nagy zsák gabonát, szétszórta a homokban, hogy kipróbálja a babérfiú ügyességét. Meghagyta neki, hogy szedje össze a szétszórt szemeket. A fiú első hallásra vonakodott teljesíteni a kérést, ám az asszony makacsul ragaszkodott kívánságához. Végül is mit volt, mit tennie, beleegyezett. Először is fölvett egy marékra valót a homokkal kevert gabonából, és szemenként próbálta szétválasztani az egészet. Ám a munka olyan lassan ment, hogy még abban sem volt biztos, vajon fél év alatt be tudja fejezni. De ezt is csak úgy érhette volna el, hogy naphosszat annyit dolgozik, hogy még egy árva mukkot sem szól senkihez. Kétségbeesésében földre szegett fejjel, mint csak azon tűnődött, miként oldhatná meg a rábízott feladatot. Ekkor hirtelen valami kis csípést érzett a sarkán. Egy jókor hangya volt a tettes, és nagy elképedésére meg is szólalt ilyen formán. Egyike vagyok azoknak a hangyáknak, akiket te annak idején megmentettél. Miért vagy most ilyen szomorú? A babérfiú elpanaszolta a hangyának, hogy milyen emberfeletti munkát bíztak rá. Erre a hangya ezer meg ezer más hangyát hívott oda. Ezek könnyedén felszedegették a gabonaszemeket. Nyüzsgött a sok fekete apróság, de olyan gyorsan, hogy a zsák néhány perc múlva már ismét tele volt. Ám a másik fiú ez alatt féltékenyen figyelte a jelenetet. Ment is az öregasszonyhoz azzal, hogy ha a gabonaszemek újra a zsákban vannak is, ez még nem bizonyítja a babérfiú ügyességét, mert nem egyedül szedte össze. Erre ismét bajban volt az öregasszony. Már megint csak nem tudta, hogy a két fiú közül melyik a különb. Mit volt, mit tennie, így szólt hát hozzájuk. Én egyformán szeretlek benneteket. Így hát nem tudom elhatározni, hogy melyik őtökhöz adjam édes lányomat, és melyik őtökhöz a neveltet. De van egy tervem. Döntsétek el ti magatok saját sorsotokat. Ma éjjel, mivel ez a hónap utolsó napja, nem süt a hold. Nektek kinn a külső kapunk kívül kell várakoznotok a sötétben, amíg én az egyik lányt el nem helyezem a kelet felé eső szobában, a másikat meg a nyugat felé esőben. Ezután majd szólítalak benneteket, és beléptek abba a szobába, amelyiket választjátok, amelyikben a nektek való lány sejtitek. Így utólag nem panaszkodhattok. Vacsora után a két fiú kiment, és odakint várakozott. Egy idő múlva, ahogy előre megbeszélték, az öregasszony behívta őket. A babérfiú tűnődve áldogált a nyári éjszakában, latolgatva, hogy melyik szobába lépjen. Ekkor váratlanul egy óriási szúnyog zúgott el mellette. Egy ideig ott körözött a feje fölött, majd a füléhez szállt, és így szólt. Babérfiú, a keleti szobába menj, a keletibe. Erre nem habozott tovább a fiú, hanem belépett a kelet felé eső szobába, és nem is csalódott, mert ott találta az öregasszony szépséges édes lányát. A másik fiú a nyugati fekvési szobában a fogadott lányt lelte. Ennek a két házaspárnak azután, a monda szerint, rengeteg ivadéka lett, akik benépesítették az egész földet. Thank you.
rizslepényt evő Buddha.
Volt egyszer egy szegény legény, aki más hajlék hiány egy elhagyott kolostor zugában élt. Egy reggel, amikor a legény száraz gajat gyűjtött a hegytövében, egy ismeretlen asszonyt pillantott meg, aki fateknővel a fején kaptatott a hegyi ösvényen. A legény nagy hirtelen egy Buddha szobor mögé rejtőzött, és onnan figyelte az asszonyt. A gazdagon öltözött asszony lerakta a fején cipelt teknőt, egy csomó rizslepényt tett a Buddha szobor elé, majd mélyen meghajolt és így esedezett. Könyörgök hozzád, mindenható Buddha, magtárunkban ott dohosodik a rizs, pénzes ládánkban megrozsdásodik a pénz, mégis olyan nagy a mi aggodalmunk, mint a tesszán, mert nem találunk férjet egyetlen lányunknak. Kérve kérlek, adj lányomnak rangos családból való tehetős, eszes vőlegényt. Hallgasd meg a kérésem, mindenható Buddha. A legény az asszony könyörgését hallgatva alig tudta visszafogni kitörő nevetését. És mivel mindenek előtt attól tartott, hogy hangosat kordul a gyomra, hamarjában elemelte a rizslepényeket, és jó ízűen megette. A gazdag házból való asszony egy idő múlva körülnézett, és nem tudott hová lenni a csodálkozástól. A rizslepény eltűnt az utolsó szálig. Ez igazán különös. Úgy látszik, a mindenható Buddha meghallgatja könyörgésem, ha megette a rizslepényeket, suttogta az asszony, és elégedett ábrázattal hagyta el a kolostort. A gazdagház asszonya másnap, harmadnap is hozott rizslepényt magával, s könyörgött Buddhához. Az éhes legény mindannyiszor telerakta bendőjét. Telt múlt az idő, és egy napon vagy fél hónap múlva a gazdasszony imáját befejezve keserűen panaszkodott. Úgy látszik, a mindenható Buddha is tud könyörtelen lenni. A rizslepényt nem utasítja el, a kérésemet viszont nem hallgatja meg. Ekkor a legény gondolt egyet, és mély hangon megszólalt a Buddha szobor mögött. Miféle meggondolatlan beszéd ez? Egy hónapja sincs, hogy ide jársz imádkozni, s már is a kérésed teljesítését hiányolod. Valóban kapzsi teremtés vagy. A gazdasszony, aki ilyettében majd elájult, és maga is túlzottnak tartotta panaszát, így szólt könyörögve. Szánom bánom bűnömet, nem cselekedtem helyesen, csak még ez egyszer kérek bocsánatot. S oly mélyen hajtotta meg magát, hogy az orra csak nem a földet súrolta. A legény ekkor feddő hangon újra megszólalt. Hallgasd, amit mondok. Úgy tudom, sokat ütlegelted a szegény emberek hátát, és úgy gyűjtötted pénzedet és vagyonodat, s még azt várod, hogy néhány rizslepényért jó vőt szerezzek. Micsoda zsugori lélek vagy! Buddha szavait hallva az asszony így gondolkozott. Hiha, azt hittem, hogy a mindenható Buddha csak akkor segít, ha rizslepényt kap. A mi házunk minden zuga tele van földi javakkal. Mivel vétettem a mindenható Buddha ellen, szigorú büntetésben lesz részem. Ezért ki kell őt engesztelnem áldozatokkal. Attól fogva a Buddha nem csak rizslepényt kapott, hanem finomabbnál finomabb ételeket, disznócsülköt, frissen sült halat, ízes gyümölcsöket és olajban sült omlós, cukros süteményt. Így telt el megint fél hónap, és akkor a legény így szólt a Buddha előtt érdeplő imádkozó asszonyhoz. Hallgasd, amit mondok, mivel látom, hogy kérésed szívből jön, én, a mindenható Buddha, segítek rajtad. Holnap reggel menj ki a folyó partjára, s egy nem éppen fiatal horgászó legényt találsz ott. Ne is kérdezd, csak vidd magaddal, s add neki vagyonod felét és a lányodat. Ha megfogadod tanácsomat, házadba boldogság költözik. Ha nem engedelmeskedsz, megbüntetlek. Az asszony vidáman, táncoló léptekkel tért vissza a faluba. Másnap reggel a gazdag házasszonya kiment néhány szolgájával a folyópartjára, és ott egy nem éppen fiatal horgászó legényt pillantott meg. Se szó, se beszéd magával vitte, és menten nagy lakodalmat csapott annak rendje és módja szerint. Buddha tanácsára a legénynek adta fele vagyonát is. Így házasodott meg a szegény legény aki jobb híján egy elhagyott kolostor zugában élt. Az újdonsült anyós, aki a turpiságot nem is sejtette, jártában keltében egyre azt hajtogatta nagy kevélyen dicsekedve. Tudjátok, milyen ember a mi vejünk? Olyan, akit a mindenható Buddha küldött az égből.
Az okos orvos.
Élt egyszer Szöulban egy orvos, aki messze földön híres volt ügyességéről. Voltak éppen nem tanulta sehol sem a tudományát, hanem csak a maga esze után járt. De csodálatosan felismerte a betegek lelki állapotát, és abból következtetett arra, hogy mit tanácsoljon nekik. Ezen felül meg jól bele is tudta magát képzelni a betegek helyzetébe. Ha valaki felkereste, akár közelről jött hozzá, akár valami távoli országrészből, a vizsgálat csak annyiból állt, hogy maga elé állította a beteget, és mereven a szemébe nézett, majd annélkül, hogy a látogatás oka, vagy a beteg hogy léta felől érdeklődött volna, inkább ő kérdezett. Ugye itt fáj neked? Vagy így faggatta. Nem, de ez meg ez idézte elő a betegségedet. A beteg többnyire ezt felelte. Bizony igazad van. Valóban így áll a dolog, mivel az orvos legtöbbször ráhibázott panaszára. A betegek bizalommal kérték, hogy gyógyítsa meg bajukat. Az okos orvos fel is írta utasításait a betegeknek, és útjukra bocsátotta őket. Ha a beteg valami szegény éhenkórász volt, egy árva punt sem fogadott el tőle fizetségül. Egy napon Kiangi tartományból kopogtatott be hozzá egy beteg. Valami kórság miatt csontig lesoványodott, és már az arca is szánalmat keltett mindenkiben, aki csak rátekintett. Az orvos ennek a betegnek is mereven a szemébe nézett, szánalomtól telve és tüzetesen megfigyelte gondterhelt arcvonásait, szemének csillogását, majd így szólt. Nem látok én rajta semmiféle testi betegséget. Mi lehet hát az oka fogyásodnak és nyomorúságos, rossz színednek? A beteg azt felelte. Igazad van. Nem testemben lakik a baj, hiszen sohasem érzek fájdalmat. A lelkemben valami igen kínos. Ezt mondván megmutatta a köldökét. Az orvos továbbra is fürkészve nézte, és végén a beteg elmondta, mi baj érte. 3 évvel ezelőtt egyszer kimentem az erdőbe tűzifát vágni. És miután jól megrakottam, egy darabig baj nélkül mentem hazafelé. Hihetetlen forrón sütött a nap, és egyszerre olyan szomjúság fogott el, hogy szinte forgott körülöttem a világ. A torkom teljesen kiszáradt. Leraktam hát a tűzifát magam mellé, s egy patak völgyében, mely az erdei úttól kisé távolabb folydogált csöndes csobogással, letérdeltem, szájamat a víztükréhez tartottam, és lassan, kortyonként szürcsöltem a hűs italt. Ekkor világosan láttam, hogy miközben a vizet iszom, egy kígyó kúszik a habok között. Undorító vízisikló volt, és még mielőtt megakadályozhattam volna, a számba csúszott, bele a torkomba, és azon nyomban a gyomromba siklott. Képzelheted, hogy mit éreztem. Öklendeztem ott a parton, amíg bírtam, de az állat csak nem jött ki a gyomromból. Azóta rettenetes aggodalomban élek, és bárhová is megyek, egy orvos sem tudja a bajomat meggyógyítani. Eljöttem hozzád, te bölcs vagy és ügyes. Bízom benned. Segíts rajtam. Az orvos egy darabig elmélyedt gondolataiban, majd jó indulatúan a betegre nézett, és így szólt. Van segítség a számodra. De emlékezz vissza, hogy mikor a vizet szürcsölted a patakban, nem volt-e valami sapka vagy kalapféle a fejeden? Milyen volt? A beteg néhány percig gondolkozott, majd elmondta, hogy kis idővel azelőtt egy szép, hosszú fácántollat talált, és azt tűzte a hajába. S mikor a pataknál vizet ivott, Csak az díszítette a fejét, sem sapkát, sem kalapot nem viselt. Rendben van, jelentette ki erre az orvos, megnyugodva. Menj csak most szépen haza. Tűz megint a hajadba egy fácántollat, és eredj el ahhoz a patakhoz. Így áll megint néhány korty vizet ugyanazon a helyen, ahol annak idején a kígyót lenyelted. És azon nyomban meggyógyulsz. Eltűnik a rettegésed. Ez a vakkal jóságosan útjára bocsátotta a beteget. Ő meg dolgához látott. A beteg azonnal elindult haza. Keresett magának egy hosszú fácántollat, varkocsába tűzte, és kiment a patak partjára. Ott szerencsésen megtalálta azt a helyet, ahol a baj érte. Letérdelt, és ugyanúgy kortyonként szürcsölte a hűs vizet. És csodák csodája, ismét megpillantotta a közeledő siklót, és mielőtt megakadályozhatta volna, a hüllő megint a szájába siklott. Másodszor is a víz fölé hajolt. A kígyó akkor is megjelent. Akárhányszor próbálta, mindig ott termett a sikló, és a torkába csúszott. Elgondolkozott, és hirtelen rájött a dolog nyitjára. Az, amit ő kígyónak nézett, csupán a varkocsába tűzött fácántól tükörképe volt, amely ott kígyózott, kúszott a patak fodrokat vető vizén. Ezt látta ő igazi kígyónak. Kihúzta hát varkocsából a tollat, letérdelt, és úgy ivott. Most már nyoma sem volt a kígyónak. Csak saját kerekképe mosolygott rá a vízből. Ettől a perctől kezdve megszűnt nyugtalansága, és végleg kigyógyult képzelt betegségéből.
Sámán és a fiú.
Élt egyszer egy sámán, aki rovasságban, hazugságban és csalásban mindenkin túltett. Míg a többi sámántól csupán annyit ellett, hogy a rossz szellemet elűzze, ez a sámán felfalta és elpusztította őket. Mit ér, ha csak elűzik a rossz szellemeket? Ha életben maradnak, bármikor előjöhetnek. Ezért én összerágom és felfalom őket. Ha a gyomromba jut egy rossz szellem, menten elpusztul. A ravasz sámán azzal dicsekedett, hogy azért képes ilyen dolgokat véghez vinni, mert tisztelt uramnak szólította a föld szellem királyának veséjét, melyet megevett. Ez a sámán valahányszor elment valamelyik házhoz szertartást tartani, először varázsigéket mormolt egy ideig, aztán énekelt és táncolt, majd miután mindezeket a ceremóniákat elvégezte, kést rántott elő, és az egész házat végigkutatta, hogy a rossz szellemet megtalálja. Eközben vagy kerítés tövéből, vagy a fal tövéből, vagy a fal aljából, vagy valamilyen szögletből egy vörös papír darabot rántott elő. Ebben a vörös papírban lakozott a rossz szellem. A sámán a papír darabot egy ideig a markában tartotta, varázsszavakat mormolt, majd fura hangokat hallatva a papírból apró, emberformájú vöröses tárgyat vett elő. Ez a vöröses figura volt a gonosz szellem. Ilyenkor a sámán ezt kiáltotta. Halljad szavam, te elvetemedett kóborló rossz szellem! Úgy is keserű ez a földi élet, ne kínozd még te is a jóra való emberek életét! Szogga csalli, vanga csalli, tüstént semmisülj meg az én gyomromban! Ezzel bekapta a rossz szellemet és megette. A csodálatot keltő szellemidézésnek nagy híre támadt mindenfelé. A sámán felfalja a gonosz szellemet. A rossz szellem nem akart elpusztulni, és hangosan sírt. A sámán elpusztította a rossz szellemet, mire az egész ház népe megkönnyebbült. Az ilyenfajta szóbeszédek csak növelték a sámán tekintélyét. Egy nyáron, mikor Pákcsám Csíjék egyetlen lánya megbetegedett, és már jóformán halálán volt, valaki azt ajánlotta, hozzák el a csodatévő sámánt, és próbálják megidézni a rossz szellemet. Pákcsám Csí hajlott a szóra, és másnap magával hozta a sámánt. Aznap este, hogy Pák Csámcsi a sámánt elhívta, Dori, Pák Csámcsijék fiatal kaszás legénye, aki szénával megrakodva érkezett haza a sötétség beálltakor, a ház mögött arra lett figyelmes, hogy egy ember görnyed az öreg fa alatt, és valamit a földbe temett. Dori óvatosan visszahúzódott, és ahogy jobban szemügyre vette, a guggoló emberben a sámánt ismerte fel. Dorinak furcsa ötlete támadt. Megvárta, amíg a sámán eltávozott, aztán lopva a fa alá surrant, és a fa gyökerei alól egy papírcsomagocskát kapart elő. Dori a kezébe vette, és megnézte, mit talált. S látja, hogy a vörös papírban malátapépből gyúrt emberformájú kis figura van. Dori ekkor rájött a sámán turpiságára. Elszántan megette a malátapépből gyúrt figurát, s helyette trágyából egy hasonló emberformájú figurát gyúrt, becsomagolta a vörös papírba, majd a fa alá ment, és ugyanoda rejtette, ahol találta. Másnap Pák Csámcsi házába beállított a sámán. Egy ideig varázsigéket mondott fennhangon, aztán táncolt és énekelt, majd előrántott egy nagy kést, és hozzálátott a rossz szellem kereséséhez. Akkorra már nagyszámú nézősereg gyűlt össze. Dori is a bámészkodók közé vegyült, és feszült figyelemmel nézte a sámán mozdulatait. A sámán hirtelen, mint amikor a szél meglebbenti a hosszú szoknya alját, ide-oda futkosott, és a ház mögött álló nagy fa alá szaladt. Gyere elő, te elvetemedett gonosz szellem! A fa szelleme nem fogad be többé téged, kiáltotta nagy hangon, s a földből egy vörös papír darabot kapart ki. A papírból pedig apró, emberalakú figurát vett elő, és elmondta a szelleműző varázsszavakat. Szoggacsalli, vangacsalli, tüstént semmisülj meg az én gyomromban. Szájába vette a figurát, és fogát csattogtatva beleharapott. De nagy öklendezés közben azon nyomban kiköpte, amit a szájába vett. A közelben álló emberek orrát trágyaszak csapta meg. Ekkor előállt Dori, és ráförmett. Én ettem meg a malátapépből gyúrt rossz szellemet, te pedig edd meg a trágyából gyúrtat. Aztán megköszörülte torkát, s elejétől a végéig elmeséltem mindazt, amit előző este látott. A sámán pedig úgy elillant onnan, mint egy pórul járt patkány. Azóta sincsen se híre, se hangba.
A nagy árvíz. Kedves hallgatóink, koreai népmeséket hallottak. Fordította Büki Béla és Nagy Ildikó. Közreműködött Csapó János, Kovács Mária, Vitéz László. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb 2012. május 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.